Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kőbezárt múltunk, a múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
A déli harangszó után meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a kőbezárt múltunk szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Egy héttel ezelőtt Berekmiri D. István, az Afrika utazó Teleki Samuról beszélt a hallgatóknak. A műsorban szó esett a gróf emberi vonásairól és jelleméről, de többek között az is elhangzott, hogy miként viszonyult a benszülött törzsi népekhez, gondolva a békés kereskedelmi kapcsolatokra és a fennálló konfrontációkra is. A következő percekben választ kapunk arra, hogy Teleki miért pont Kelet-Afrikát választotta úti célul, és hogy a széki gróf milyen emlékekkel és tapasztalatokkal jött haza Erdélybe. Azonban kérdés még az is, hogy Teleki Samu konkrétan mit is hagyott az utókornak. Témánk a Teleki hagyaték. Vendégünk Berekmiri D. István, nyugalmazott történelem szakos tanár.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbezárt múltunknak.
Jó napot kívánunk még egyszer, köszöntjük a kőbezárt múltunk mikrofonjai előtt Berekmiri D. István történelem szakos tanárt. Berekmiri úr, köszönjük, hogy ezen a héten is eljött a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójába.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.
Tanár úr, mielőtt a mai témánkra térnénk, most is arra kérjük, hogy emlékeztetőül próbálja meg összefoglalni az eddig elhangzottakat.
A telekiekről beszéltünk, és röviden Sáromberke történelmi múltjáról, hiszen a falu, a településünk ebben az évben ünnepli fennállásának a 700. évfordulóját. A dokumentumok szerint 1319. május 13-án említik először Sáromberkét Sárumberg formában, amikor a Kacsics nembeli Mihály fia Simon kapja meg Károly Róbert magyar királytól a települést. Utána több birtokosa is van a településeknek, de legfontosabbak számunkra a telekiek. Ők 1674. december 10-én jutnak a faluhoz, és több mint 250 évig birtokolják Sáromberkét, egészen pontosan 1944-ig, amikor végül is megfosztják birtokától, kastélyától az utolsó tulajdonost, Teleki Károlyt, aki 1917-től birtokolta a földjét most már ugye, és a kastélyát, hiszen a földjének nagy részét végül is a 48-as jobbágyfelszabadítás érintette, majd az első világháború utáni földreform, úgyhogy a végén már csak egy olyan 330 holdfölddel maradt Sáromberkén.
Köszönjük az emlékeztetőt. Az elmúlt héten már nem maradt időnk arra, hogy a fényképező fotográfus Telekiről is beszéljünk a hallgatóknak. A kérdés az, hogy milyen jelentőséggel bírnak az általa készített képek, melyeket, ha jól tudom, ön is felhasznált.
A Teleki Samu és Hönnel által fényképezett képeknek óriási jelentőségük van. Először erre akkor figyelhettünk fel, amikor Erdély Lajos 1977-ben a könyvében felhasználta, de utólag többen is tanulmányozták ezt a kérdést, Borsos Balázs vagy Régi Tamás, aki kutatott a fényképek után, és kolozsvári levéltárban még talált meg képeket, telekiek által készített képet, úgyhogy körülbelül az a vélemény, hogy egy olyan 80-90 képet is készítettek telekiek. Persze az akkori eljárás szerint fotografáltak, akkor a technika ezt a száraz bromid zselatinos lemezes eljárást engedte meg, ezt 1871-ben vezették be, akkor találták fel, és telekiek is ezt használták, lényegében a fényérzékeny anyag, ez a bromid, zselatin üveg lemezekre volt felvíve. Ennek viszont volt ennek a technikának egy olyan hátránya, hogy az exponálási idő megnőtt, tehát többet kellett exponálni, és ugye ez feltételezte azt, hogy a kamerát rögzíteni kellett. Ugyanakkor a kamerák, ilyen nagy dobozszerű kamerák voltak, ezekkel dolgoztak telekiék is, és a másik az, hogy az afrikai nagy meleg is befolyásolta, és gyakran a negatívok minőségére is kihatott. Mindezek ellenére óriási jelentőségük van ezeknek a képeknek, hiszen elsősorban dokumentumok, és a képek témái is elég változatosak voltak, hiszen foglalkoztak az expedíció tagjainak az életével, a vonulásaival, fotografáltak, a táborozással, amikor tábort ütettek például Tavetában, akkor lefényképezték a kis törzsi szultánokat, mint például Miriáli szultánt, akiről vagy két kép is készült, és ezen kívül a természetet megörökítő fotók is voltak, különösképpen a Kilimandzsáró felsőbb részét fényképezték telekiek. A Rudolf Thorról is készült, de ez lényegében nem nagyon látszik, illetve a tó egy távolabbi felvétele van, és a teleki vulkánról sem készülhetett közelről kép, de amint mondtam, a természeti fotók is jelentősek. Ezen kívül a fotókon láthatjuk még az akkori törzsi népeknek az öltözetét, a fegyverzetét, tehát amit mondtam, óriási jelentőséggel bírnak ezek a fotók.
Kanyarodjunk vissza egy kicsit az expedícióhoz. Vajon Teleki miért pont Kelet-Afrikát választotta úti célul?
Eredetileg úgy tudjuk, hogy Teleki Samu lényegében Tanganyikára készült. Hát ott is tó van, ugye a Tanganyika tó partvidékére, de akkor még külön állam volt Tanganyika, 1884-től német gyarmat volt, majd aztán az első világháború után angol gyarmat lesz és egyesül, beinkadrálódik Tanzániába. Tehát előzőleg a Tanganyika vidékére készült ugyancsak vadászni, de az a tény, hogy Hönnel hamarabb megérkezett a kiinduló helyre, Zanzibár szigetére, és Teleki előtt több mint egy hónapot ott töltött, lehetőséget adott Hönnelnek dokumentálódni, felmérni ott a lehetőségeket, az ottani karavánok történelmét, hogy úgy mondjam, elbeszélgetni karavánvezetőknek, és így sikerül aztán Telekit meggyőzni, hogy inkább a keletre elterülő útvonalat válasszák, tehát Panganiból induljanak ki, és a Pangani folyón fölfele induljanak a Kenya és a Kilimandzsáró vidékére, és fő céljukul, amint elmondtam, éppen a Baringo tavat tűzték ki. Ezt a benszülötteknek úgy mondták, és a csapatnak, hogy a Baringoig és valamivel odább, azért ugye, hogy ne ijesszék el a pagázikat, aszkárikat, a terhordókat és a rájuk vigyázókat egy nehezebb úttól, amely a Baringotól északra vezet, és amerről a benszülöttek is csak annyit tudtak, hogy beszélnek, hogy oda fennebb északabbra van egy nagy fekete tó, és azon felül is még egy tavat említenek. Tehát lényegében, hogy úgy mondjam, Hönnelnek a hatására áttevődött az út súlypontja a vadászatról a földrajzi felfedezésre, hál' Istennek, hogy tegyem ezt is hozzá.
Az ön ismeretei szerint Teleki milyen személyes emlékekkel és milyen tapasztalatokkal jött haza Erdélybe?
Telekiek ugye sokat láttak ezen az útvonalon. Gondoljunk bele, 3000 kilométer, közel 2 esztendei út, rengeteg kis törzsekkel, törzsi népekkel találkoznak, és le is írják, be is mutatják ezeknek a népeknek a ruházatát, például a fegyverzetét. Azt hiszem már egyszer a maszájokról egy nagyon keveset írtam, de nagyon-nagyon fontos, és elég részletesen írták le például a turkánákat, akik a Stefánia tótól egy kicsi északra, tehát a Rudolf és a Stefánia tavakról északnyugatra laktak, és főleg Durha liszt előállításával foglalkoztak, tehát ez egy ilyen cirokfajta volt, amiből lisztet készítettek, és a végül telekiek is, vásároltak ebből a durhalizből a visszautazáskor azért, hogy ezáltal is megoldják a csapatnak a táplálkozását. Én ezt a részt még felolvasnám a turkánákról, mert amit mondtam, ezt is nagyon érdekesen elönk tárják. Alig vertek tanyát, a turkánák jöttek, a lármás harcosok pajzsal közeledtek. Közben majomszerű ugrásokat tettek, művészek lennének, spáját tévesztettek. Majd körben guggoltak, ajándékra várva, néha a kör nyitott, néha be van zárva. Mind zömök emberek, karjaik hosszúak, gyakran herkulesi szép testalkatúak. Bőrük színe sötét, arcuk négerszerű, maszáj nyelvjárással szólni, itt egyszerű. Férfiak a részgyöngy derékkötőt hordják, harcosok ruháját bőrköténynek mondják. Lágyék kötény ez, de gyöngyel lékesítve, csak a kötény széle van így feldíszítve. Karperezként számos drótgyűrűt használnak, a nyakukon 4-5 vaskapcsot hordanak. Viselőjét ezek már nem keserítik, sőt a fejét merev tartásra késztetik. Felső karjaikról bőrszalagok lógnak, lábaikon fonott bőrkarikák vannak. Részpálcát kap a nő és férfi ajaka, az orrcimpáikban kerül részkarika. A legények haját structól ékesíti, öregember haját lelógva viseli. A módosabb öreg hajkalapot visel, kevés azok száma, kiket ez képvisel. Rossz dárda, bőrpajzsd, türkának fegyvere, ezek szerint gyenge a törzs hadereje. Van látnivaló a férfi fejzsámolyán, s felső végén bőrrel bevont buzogányán. A lányok kecskebőr köténykét viselnek, melyet gyöngyszegéllyel szépen díszítenek. Öregasszony elől hátul kötényt hordott, nyakán, karán, órán fémkarika lógott. Tetoválás is van az asszonyok hasán, a férfiaknál pedig azok mindkét vállán. Táplálékuk szegény. Szerényen étkeztek, a kérió mentén durhát termesztenek. Itt ez a cirokliszt eléggé keresett, a had is beszerzött ebből egy keveset. Turkánák evéskor sosem válogatnak, többen vannak, akik kutyahúst fogyasznak. Asszonyok, férfiak többen dohányt rágnak, ez a tumbáó, mit tubákként használnak. Turkáná testvér a kék ég alatt lakik, szabad égre néznek fedetlen kunyhóik. Kőr alakban botok, a földbe beverve, erről van a kunyhó, s a král felismerve. A král kunyhócsoport, vagy tán falu lenne, 15-20 kunyhó találtatik benne. Turkáná, ha köszön a nanánát mondja, faja-faja faját mond ki, az fogadja. A beszédük durva és keményen hangzik, énekeikből már a dallam hiányzik. Tánc közben ugrálnak, húhut kiáltanak, nilusi törzsekkel rokonságban állnak. Árucsere során a dohány keresték, maroknyi dohányért adtak egy-két kecskét. Az 5 vasdrót tekercs egy kecskét alig ért. Csoda, ha Dualla elveszti türelmét, felvásárolta 6-30 apró marhát, maszáj gyöngy ütötte a turkának markát.
Berekméri úr, a mai kőbezárt múltunkban még azt is el kell mondjuk, hogy mit és miket hagytak telekiék az utókornak.
Ha a teleki családot veszem, egy olyan erdélyi családról van szó, amely az erdélyi művelődési élet, vagy mondhatnám a politikai és a művelődési élete harcosai, fákja vívői, hiszen egy kutató, Serdült Benkei Éva így említi meg, hogy az erdélyi szellemiség, az erdélyi kultúra fákja vívői voltak a telekiek. Ezt tükrözik az általuk épített kastélyok, gondolok itt a Gernyőszegi kastélyra, vagy a Sáromberki kastélyra, hiszen egy időben épültek. A Sáromberkinél az, hogy ugye először a két szárny épült fel, 1769 és 1773 között, míg a középső része, a manzárdos rész, az később épült, csak Teleki Samu idejében, 1912-13-ban. Ennyit tett ő hozzá a dédnagyapai kastélyhoz, és ezzel is egész szétéve ezt a kastélyt, hiszen miután két kocsi áthajtóval hozzá ragasztotta, hogy úgy mondjam, a középső manzárdos részt a két traktushoz, kialakult a kastélynak a végső U alakú formája, ami akkor jellemző volt ezekre az építkezésekre, amelyek ugye barokk stílusba épültek, és a jellegzetes teréziánus kornak volt a jellegzetes építészeti stílusa. De a telekiek építettek családi sírboltot is, beszéltünk ugye a teleki kriptáról, és egy hatalmas nagy épület, amit a sáromberkiek kaptak, ez a sáromberki templom a kancellártól, vagy könyvtár alapítótól, amelyet 1785-től 1791-ig építettek, de az alap lerakása az 1784 nyarán történt meg, ahol részt vett a kancellár könyvtár alapító feleségével, és akkor két gyerekükkel, Tomokossal és Máriával, mert akkor még nem volt megszületve a Ferenc fiúk, viszont Ferenc nevét azért jó említenem, mert Ferenc volt az, aki felépítette a sáromberkiek számára az iskolát a templomtól délre. Tehát ott van egymás mellett a két nagy épület, amit a telekiektől kaptunk, a templom és mellette az iskola. Az iskolát 1824-ben építette fel Teleki Ferenc, és az északi géberben ott van az írás, az atyai meghagyásnak eleget téve, in complementum paterne dispositionis. Lám, hogy Sáromberkén is milyen fontos műemlékeink vannak, és amikor turistákkal beszélgetek, mindig el szoktam mondani, hogy ha Gernyeszegre mennek, ha Sáromberkére jönnek, a gernyeszegieknek meg a sáromberkieknek rengeteg teleki emlék van kéznél, valósággal a telekiek hagyatékában úszkálunk, csak hozzá szoktam tenni, tudjunk úszni.
Tudomása szerint hogy éltek telekiék?
Hát a teleki család ugye először is grófi család volt. Közelebbről a kancellár és felesége életmódját, hiszen miután összeházasodtak rögtön a sáromberki kastély, akkor két szárnya épült fel, északi traktusában éltek. Ahogy az írások fennmaradtak, és többek között D. Nagy Anikónak a könyvéből is olvashatjuk, hogy nagyon szerényen éltek kezdetben a kancellár a feleségével, és nagyon-nagyon keveset áldoztak a napi konyhára például. Alig 2-3 forint ment akkor konyhára, és többek között fel is jegyezték, hogy volt olyan nap, hogy többet költött a grófnő az inasok ruháinak a rendbetételére, vagy a gombok felvarására, varattatására, mint a saját hajának a budorítására. Tehát ez a szerény életmód jellemezte akkor Sáromberkén a grófi családot. Ugye aztán változott a helyzet, miután 1774-től megkezdődik a grófnak a politikai pályafutása, mint Kükülőmenti főispán, utána Szebenbe kerül tanácsosnak, utána Bihar élére teszi a császár második József, tehát és aztán nem beszélve, hogy 1791-ben, amikor újra indul az erdélyi kancellária Bécsben, ugye, és oda kerül kancellárnak, akkor már megváltozott az életmód, már a család oda költözik, persze volt, hogy Szebenbe is felköltözött a felesége, vagy például Biharra is, Váradra is követi a Zsuzsánna a feleségét, akkor a változott életmódról beszélünk, de otthon Sáromberkén nagyon-nagyon szerény életmódot éltek. Úgyhogy akik például Bécsben meglátogatták a kancellárt, többek között Keresztes József lelkész, aki barátja volt a grófnak, leírja, hogy milyen úri életmódban volt része, valósággal elkápráztatták, amikor a grófnő bemutatja az ékszereit, Domokos fiúk bemutatja az ásványi gyűjteményét, a gróf is bemutatja a gála ruháit, azt a kalapját, amivel bámulatba ejtette Nápoly királyát, tehát sok minden megváltozott az életükben, amiután ugye a kancellári székbe ült Teleki Sámuel, és ahol aztán az erdélyi érdekeket becsülettel képviselte.
Mit jelent önnek ma a teleki família?
A teleki família, ugye egy nagy famíliáról van szó, tehát ha én megkezdem, és a dinasztia, hogy úgy mondom, teleki dinasztia alapító, teleki Mihálytól indulok-e, aki egy ilyen homo novum volt, és azon kívül, hogy megvetette a teleki család anyagi alapját, apafi kancellárja volt, és mondják, hogy nagyon-nagyon sokat tett Erdély politikai életében akkor. Ő volt az, aki belátta, hogy a török mellett már nem érvényesül Erdély, és váltani kell a Habsburgok oldalán, ugye, és ezzel, mint egy előrevetítette Buda visszafoglalását 1686-ot, előrevetítette legalább vagy 10 esztendőve. Utána jött a fia Sándor, aki az iskolák jó patronusa, Marosvásárhelyi Református Skólának, az Enyed iskolának a jó patronusa volt. Utána jött az ő fia könyvtár alapító kancellár, őt tudjuk, legnagyobb munkája, vagy legnagyobb jó téteménye Erdély számára, azon kívül kancellár volt a közkönyvtárnak, a TK-nak a felállítása Marosvásárhelyen, az akkori Szent Miklós, most Bolyai téren, ugye, amit 1802-ben adtak át. De a fiai is méltó utódok voltak, említettem, hogy a Ferenc fia iskolát épített a sáronberkieknek, és aztán a dédunoka Samu megteszi ezt az afrikai utat, amelynek során felfedezi a Rudolf és Stefánia tavakat, ma Turkána és Sebbeír tavak, és mint tudományos expedíció sok mindent letesznek az asztalra, többek között a kelet-afrikai árokrendszer kialakítása, tisztázásához járulnak hozzá, de a tűzhányok, a vulkánok létrejöttét is igazolják, hogy nem a tengerpart közelsége jelenti a vulkán megjelenését, mert most már a Rudolftótól délre, ahol a teleki vulkánt felfedezik, az több mint 800 kilométerre van a tengerpartról, tehát csak a lemeztektonika az, ami kiváltja ezt a vulkánosságot. Nem beszélve, hogy az a tárgyi készlet, amit ők hoztak, az a több mint 400 tárgy, amit Afrikából áthoztak ide Európába, és amely gazdagították a Magyar Nemzeti Múzeum közkincseit, és eljutottak egész Bécsig, ezek óriási jelentőséggel bírnak. De a geológiai leírások, a földrajzi leírások, és mindenek előtt említeném Hönnelnek a naplóját, Telek is naplót írt, az Afrikai Napló címe, de ez elkallódott állítólag Kanadába került, de aki a Hönnel naplóját elolvassa, az látja meg igazán, hogy milyen nehézségek árán sikerült nekik ezt az útat megtenniük, és emberien helytáltak úgy Teleki, mint Hönnel ennek az útnak a kapcsán, mert csak is így lehetett ezt az útat megtenni, véghez vinni. Nem maradt el az elismerés se, hiszen tudjuk azt, hogy a kairói Főrazi Társaság tiszteletbeli elnökévé választja Teleki Samut, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjává választja, és ma is az, hogy a teleki vulkán egy sáronberki grófnak a nevét jelzi, ez számunkra egy nagy tisztelet, és így nekünk is kötelességünk a telekiek kincseit, közkincseit, szellemiségét tovább vinnünk.
Befejezésül szóljunk a teleki örökösökről is.
A teleki örökösök, elsősorban az utódokat említeném, mert az utolsó grófnak, Teleki Károlynak, aki ugye Samunak nem volt gyereke, Sárpatakról jött, mint unoka testvér, és unokaöcs, már ha az afrikai kutatót veszem, és 1917-től, mert Samu 1916-ban halt meg, 1917-től 1944-ig volt Sáronberkén, miután az új hatalom megfosztja a kastélyától, ugye, és elűzik. Na, az ő gyerekei, 3 gyereke volt, az ő gyerekei lényeiben ők voltak az eredeti örökösök, Teleki Mária Ágnes, vagy Akantis Ágnes, Ausztriában él, francia tanárnő, és 90 fölött jár most, jó egészségnek örvend. A második gyerek volt Teleki Károly, Ő 1930-ban született, meghalt 2014-ben. Ő az államokban élt, az Egyesült Államokban, és a NASA-nál dolgozott. A harmadik gyerek pedig Teleki Samu, ő Kanadába, Torontóban élt, és 2016-ban, Károly után két évvel halt meg. Hamvainak egy részét hazahozták Sáromberkére, tehát mondhatni, hogy ő is most már a sáromberki kriptába pihen a hamvai révén. Na most már ezeknek a gyerekeknek a gyerekei, hogy úgy mondjam, most már ők az örökösök, és ők árulják a sáromberki kastélyt. Mária Ágnesnek egy lánygyereke van Bécsbe, Károlynak három gyereke, Erzsébet, Gemma, Éva Ibolya és István Károly. Samunak három gyereke volt, de a nagyobbik gyereke Ferenc Miklós meghalt. Most még él Krisztián Tibor, aki 1962-ben született, és járt Sáromberkén, ez nagyon fontos megjegyezni, és Sándor Manuel, aki 1984-ben született ő is, és ő is járt Sáromberkén, habár a magyar nyelvet nem beszélik, de valahogy csak szót értettünk velük is. Károly felesége az Pesti Katalin, az államokban él, és Samunak az immár harmadik felesége Monique Hendricks, ő holland származású, érdekes, az első felesége spanyol volt, a második felesége mexikói, a harmadik felesége holland. Tehát itt látszik, hogy a Teleki név az ugye egy ilyen nemzetközi név, már nem csak az európai kontinensen, hanem az amerikai kontinensen is ismerik ezt a Teleki nevet.
Berekméri úr, az elmúlt hetekben nem kevesebb, mint 7 részben beszéltünk Sáromberkéről, a település történetéről, a telekiekről, a Teleki kastélyról, és nem utolsó sorban a Teleki expedícióról és a Teleki vulkánról is. A mai kőbezárt múltunk utolsó perceiben következzenek a vonatkozások. Ön szerint az elhangzott 8 beszélgetés történelmi információi hol és hogyan találkoznak a műsorunkkal, a kőbezárt múltunkkal?
Hát én azt gondolom, ugye, hogy a történelemnek a legfontosabb feladata a múltnak a feltárása, azért, hogy a jelenkoriak és különösképpen az ifjúság ismerje meg történelmünket, és különösképpen a helytörténet vonatkozásait, ugye, hiszen gyakran megfordulnak Sáromberkén is turisták, és nagyon kevés, most már diákokról nem beszélek, akik diákjaim voltak, mert azok nagyon sokat tudnak a telekiekről, és vannak, akik magas tanulmányokat, doktorátust is szereztek, és rengeteget ismernek, és most már én tanulok tőlük, de még akad olyan ember is, hogyha oda tennék, hogy tartson a telekiekről legalább 10 percet, 15 perces előadást, akkor lehet, hogy egy kicsi akadozna. Tehát nagyon-nagyon fontos ez, hogy megismerjük a múltunkat, hiszen ez már az ókortól kezdve, a termopülai csatától, amikor a spártaiak hátra, vagy felírja ott a spártaiak lelkületét, Vándor vitt hírű Spártának, hogy elestünk teljesítvén törvényeit, és ezeket a Teleki kriptába kijár, rengeteget, a kancellás sírfeliratát lehet tanulmányozni, igaz, hogy latin nyelven, az oldalfalon levő táblát, ahol a kancellát megismer, sok minden tanulnivalónk van még.
Köszönjük a beszélgetést! Hölgyeim és uraim, az elmúlt percekben a kőbezárt múltunkat hallották. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét, Berekméri D. István nyugalmazott történelem szakos tanár nevében is. Következzen még a ma déli gondolat, Fekete István. A szülőföld szálai örök összekötők a tájjal és a földdel, amiből az ember lett és amivé lesz, és nem szakadhatnak el soha.
Én itt is csak a telekérke tudok gondolni, ugye, hogy a telekiek, és a két nagy teleki, Teleki Sámuel, jó, ő Gernyeszegen született, de láttuk azt, hogy Sáromberken épített kastélyt, és a sáromberki kriptába pihen. Samu már azt is elmondhatja, hogy Sáromberg megenói Sáromberg rápujere Vergilus szavaiba éljek. Sáromberke szült engem, és Sáromberke ragadt el, vagy rabolt el engem, hiszen ott született, oda van eltemetve. Úgy érzem, hogy erős szál, erős kapocs volt ezeknél az embereknél is a szülőföld, amely magához kötötte őket, és amely olyan kapocs volt, ami soha-soha nem szakadt el, mert öregkorukra is, és temetkezési helyükként is szívesen választották Sáromberkét, annyira ragaszkodtak Sáromberkéhez.
A telekiekről tehát nem kevesebb, mint 8 részben beszéltünk a hallgatóknak. Berekmér úr, köszönjük önnek ezt a sorozatot.
Nagyon szívesen örvendek, hogy megoszthattam ezeket a helytörténeti vonatkozású dolgokat Sáromberkéről, és ezután én is jobban követem az adást, várom mindig az adást.
Köszönjük szépen, köszönjük szépen, így legyen. Tisztelt hallgatók, most búcsúzunk az elmúlt percekben. Berekmér D. Istvánt és a kőbe zárt múltunk szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép napot és hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbe zárt múltunknak.